Következnek a zöld pénzügyi percek, megérkezett Kajun Dániel, a PIK tanácsadója. Szia, Dani!
Szia!
Ma azt fogjuk megnézni, hogy mik a transzparensen működő bankok ismertető jegyei. Az ESG tekintetében tehát maradunk továbbra is a vállalatirányításnál. Az alapvető normákhoz hozzátartozik a korrupció elutasítása, a pénzügyi eredmények és kockázatok korrekt kommunikációja és az igazgatóság objektivitása, csak hogy így nagy vonalakban felvezessük ezt. De hogy ezek az elvek sokszor nehezen konkretizálhatók, az szerintem teljesen egyértelmű, és hogy mik ennek az okai, Dani, szerintem erre világítsunk rá a következő percekben.
Persze, mai nap ezeket nagyon részletesen át fogjuk beszélni, de talán kezdjük az elejét, hogy mi is ez a vállalatirányítás, ugye az ESG harmadik betűje, a
governance. Így van, hogyha valaki nem tartott velünk az előzőekben, akkor most tisztázzuk még egyszer, igen.
Igen, igen. Tehát a vállalatirányításról szóló diskurzus, az gyakran három nagyobb dokumentumot szokott emlegetni. Az egyik egy brit Cadbury jelentés nevű dokumentum, mellette van az OECD vállalatirányítási elveire vonatkozó dokumentum, valamint az Amerikában, az Egyesült Államokból a 2002-es Sarbanes-Oxley törvény is. Ezek a dokumentumok, ezek a jelentések, törvények, ezek meghatározzák valamilyen módon, hogy mik is lennének a megfelelő vállalatirányításnak az alapelvei. Ilyen például a részvényesek jogai és a méltányosság bánásmódja, mert hogy ezeknek a tiszteletben tartása lényegében. Tehát egyértelmű, hogy mit kérnek ezek az irányelvek, ezek az alapelvek, megfelelően bánjanak a részvényesekkel a vállalatok. Tehát ne verjék át őket, ne manipuláljanak semmilyen részvényárat, ne okozzanak nekik nagy kárt, mondjuk.
Ez annyira furcsa egyébként, mert ez olyan evidensnek tűnik így a 21. század elején, hogy nem is gondolnám, hogy egyébként ezt alapelvek közé le kell fektetni.
Igen, igen. Aztán pedig még meglepődnek a vállalatvezetők, hogyha nem csak a részvényeseket kell figyelembe venni, hanem minden stakeholdert, aki valamilyen módon kapcsolódik a vállalathoz és a tevékenységükhöz. Ez lenne a második pont is egyébként. Tehát itt, amikor stakeholderekről vagy érdekeltekről beszélünk, akkor egy cégnél beszéltünk az alkalmazottakról is, a vásárlóikról, az ügyfeleikről, beszállítókról és üzleti partnerekről, valamint akár a helyi közösségről is. Tegyük fel, hogy egy szennyvízfeldolgozó üzemnél az is fontos, hogy a környező területen élő emberek, azok ne szenvedjenek semmilyen jelentős kárt, vagy akármilyen kárt összességében a cég vagy a szolgáltató tevékenységéből adódóan. Gyakran ez is a stakeholderek közé tartozik, ami nem feltétlenül egyértelmű minden szituációban.
Igen, és ez ma már gyakorlatilag egy vállalatirányítási alapelv, hogy a stakeholder szemléletet beemelik, és minden olyan érintetnek, adott esetben még a karbonlábnyom csökkentéssel kapcsolatos adatait is rögzítik, majd erről is fogunk beszélni szerintem, ami esedékes lehet, úgyhogy igen, tehát ez egy kiterjedt felelősség.
Igen, és hogy egy kicsit gyorsabban beszélünk ezekről az alapelvekről, ugye a dokumentumokban említett alapelvekről, ott van még az igazgatóság szerepe és a felelőssége, tehát egy megfelelő igazgatóságnak megfelelően kell vezetni a céget, úgy kell alakítaniuk a vállalat működését, hogy ne is merüljön fel mondjuk valamilyen kétes vagy viszályos probléma a történetükben. Az igazgatóság mellett ott van az integritás és az etikus magatartás is, itt a vállalaton belül és a kimenő kommunikációban egyaránt, valamint a riportolás és az átláthatóság, tehát különböző jelentésekből, akár tőzsdei cégről van szó, tőzsdei jegyzett cégről, akár privát cégről, nagyon fontos az, hogy auditált riportokon keresztül jobban megismertessék magukat a publikummal, akkor ha kell, számon kérhetőek legyenek, de alapvetően átláthatóak legyenek, tudjuk azt, hogy megbízhatunk egy adott cégben, nem kell attól tartanunk, hogy valamilyen simlis ügybe keverednek.
Ezek közé egyébként hozzátartozik a szigorúan a környezetvédelmi tevékenységük is, vagy a környezetre gyakorolt hatásuk is.
Igen, abszolút, és akkor, hogyha ezeket így tisztáztuk is, tehát ez lenne az a pár alapelv, amit a diskurzusban gyakran megemlítenek, akkor rátérhetünk, hogy egy banknak mivel érdemes talán foglalkozni.
Így van, egy gyors checklist következik.
Tehát a pontok többsége az fenntarthatósághoz kapcsolódik, hiszen mégiscsak ezzel foglalkozunk. Igen. Az ESG is ugye fenntarthatóság, csak különböző oszlopai vannak, de például ugyanúgy megjelenik az átfogó és rendszeres riportálás akár évente arról, hogy milyen hatással van egy adott banknak mondjuk a tevékenysége a környezetre, és ez lehet karbonlábnyombecslés, vagy akár a kibocsátásoknak a különböző szkópokra bontása.
Igen, azért, tehát hogyha ott a szkópokról beszélünk, nem biztos, hogy mindenki számára egyetem, úgyhogy most gyorsan szerintem helyezzük keretbe, vagy ha gondolod, akkor én is elmondom ezt.
Alapvetően szerintem egy egész adást rászánhatnánk.
Abszolút.
De mondjuk azt, hogy a Scope 1, 2 és 3 kapcsán azt érdemes tudni, hogy vannak közvetett és közvetlen kibocsátások is, és a közvetett kibocsátások azok mondjuk még két kategóriára bonthatók valamilyen szempontokba, és talán ennyi elég is lehet az embereknek, hogy
igen, egészen pontosan igen, a vállalati karbonlábnyomról van szó. A szervezet okozta közvetlen kibocsátás, ez a Scope 1, a szervezet működése okozta közvetett kibocsátás, azok pedig a Scope 2, illetve Scope 3-ba tartoznak. Röviden ennyit egyébként erről.
De egy nagyon érdekes terület, és tényleg lehet, hogy érdemes lenne egy egész adást szentelni.
Így van, mert hogy egyébként nagyon bonyolult számítások vannak, amik ezeket vizsgálják. Leginkább a pénzügyi kontroller területhez tudnám hasonlítani ennek a nyomon követését és kiszámolását. De tényleg ez egy eléggé száraz terület, úgyhogy ne is menjünk bele mélyebben.
De hogyha már megvannak ezek a számok, mondjuk a Scope 1, 2, 3 kibocsátások, akkor banktól akár elvárás is lehetne, mondjuk azt, hogy elvárás is lehetne, hogy konkrét célokat fogalmazzanak meg arra nézve, hogy miként tervezik csökkenteni a karbonlábnyomukat, és mekkora lehet ez a csökkentés körülbelül. Tehát nem feltétlenül tudják ezt pontosan megbecsülni, de ennek része lehet mondjuk a hitelezési portfólió karbonlábnyomának a csökkentése, több zöld projektnek a támogatása, talán kevesebb környezetromboló projektnek a finanszírozása ezzel együtt, de emellett még a saját működés zöldebbé tétele. Beszéltük ugye múltkor, hogy az irodákban is milyen változásokat lehet akár bevezetni, valamint az ügyfelek támogatása a fenntartató működésben és életvitelben is.
Igen, ez a Scope 3-hoz tartozik a számolás tekintetében, de igen, tehát hogy ezeket a számokat azért is kell exakt módon kimutatni, hogy utána, amiket az előbb említettél, hitelezési, portfólió, karbonlábnyomcsökkentés, ezekhez igenis szükség van, ezekhez a számokhoz, amit az előbb említettünk, úgyhogy nem csupán a levegőbe beszélünk, amikor ennek a fontosságát hangsúlyozzuk egy vállalati irányításnál.
Igen, és itt újra elmondhatjuk például azt is, hogy egy átlag bank hitelportfóliója az kb. 700-szor több kibocsátásért felel, mint maga a bank működése. Itt tényleg az egyik legfontosabb a bankok kapcsán az a hitelezési portfólió felülvizsgálata, újraértékelése, vagy akár a portfólió részét képező ügyfeleknek a fenntarthatóbb viselkedés és működés felé
tolása. Ez a rókafogta csuka helyzet egyébként.
Abszolút. De hogyha a hitelezésre tovább megyünk, egy bank akár a pénzügyi eredményeit a részletes szabályozásoknak megfelelően publikálva, és ott az eredményeket bemutatva is próbáljon hű lenni magához. Tehát pénzügyi körökben gyakran találkozunk azzal, hogy különböző nyeresség vagy profit mértékeket igazítanak. És aztán pedig ott van például az EBITDA, ez egy bizonyos szempontból a nyerességet reprezentálja, bevételek mínusz bizonyos költségek, és akkor van az adjusted EBITDA, ez pedig olyan érték, amit valamilyen szempontból már igazítottak. Sok esetben a részvényei árfolyamokat egy kicsit szépítsék, a befektetői hozzáállást javítsák. Egy banknak, de nem csak banknak, hanem minden cégnek érdemes egy valódi képet festenie magáról, minél őszintébbnek lennie. Uh-huh. Egy ideális világban ez így meg is történhetne.
Ezt a sminkbe úgy hívják a lányok, hogy a korrektor.
Igen.
Hát amivel egy kicsit szebbé tesszük a valóságot.
De álmodni szabad, én azt mondom, de tényleg ez is egy fontos része lehetne mondjuk.
Vagy mint a filter a fotókon.
Igen, egy szép face-up-os bankos képet lehetne csinálni.
Jó, nem akarjuk elviccelni természetesen.
De tényleg akár, hogyha közösségi média kapcsolatot akarunk keresni, akkor az őszinte kommunikáció, akár közösségi média felületeken, akár jelentésekben, az is ott lehet, ahogy reprezentálja magát a bank, ahogy bemutatja magát, az is lehet hűen magához, de kommunikálhatnak bizonyos társadalmi kérdésekről is, nem feltétlenül kell politikai töltetűnek lennie, viszont az egyenlőség és az igazságosság érdekében tett erőfeszítések és kommentek, azok egyrészt olyanok, hogyha a bank már csinál ilyet, akkor arról érdemes beszámolni, másrészt szerintem rendő lehet az, hogyha támogatják a kevésbé jó sorsúakat, bármilyen szempontból is nézzük ezt, akár anyagilag, akár nem anyagilag. A lényeg az, hogy a bankok egy társadalmi szerepvállalás is magukra vehetnek nekik megfelelő módszerre.
Szerintem egy kétélű dolog, nem biztos, hogy feltétlenül minden országban jól sül el, vagy nagyon fontos szerintem pontozni azt, hogy a megfelelő célcsoporthoz a megfelelő üzenetek jussanak el. Nem biztos, hogy ugyanaz az üzenet, ami Magyarországon működik, az máshol működne Angliában, Németországban, vagy éppen fordítva. Tehát, hogy ebben nem feltétlenül lehet szerintem globálisan gondolkodni.
Igen, persze ezt úgy kell figyelnünk, hogy bizonyos esetek különbözni fognak másoktól, de például vannak semleges pénzügyi megoldások is, tegyük fel akár a menekült kérdésben, akár más kérdésben, amikor ingyen szolgáltat valamit egy bank egy adott csoport számára, átmenetileg tegyük fel, akkor ott senkinek nincs igazából semmi kára, de valóban igazad van. Valahogy meg kell találni a megfelelő egyensúlyt az intézkedések és a környezet között.
Jó, a következő témánk viszont már sokkal inkább globálisan értelmezhető, ez a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás, ami nyilván semmilyen körülmények között nem megengedett, és ezzel elleni védekezésben a bankok igenis az élen járnak.
Nem megengedett, de folyik. Ez a probléma. Tehát jól mondtad, de a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása az egy óriási problémát jelent máig a bankszektorban, pedig egyre szigorúbbak az úgynevezett AML, azaz anti-money laundering, pénzmosás elleni védekezési folyamatok. Ezeket felügyelik minden országban, fejlett országban. Magyarországon is óriási milliárdos bírságokat szabnak ki bizonyos bankokra. Tranzakciós forgalmat tudják figyelni, a tranzakciós viselkedési módot, milyen összegeket, milyen gyakran kerek ez az összeg, vagy nem. Nagyon sok praktikájuk van a bankoknak arra, hogy megállapítsák, ha valaki gyanúsan viselkedik. És ha már gyanúsan viselkedik, akkor jöhet minden következő lépés egy jól, megfelelően működő banknál, de általában úgy próbálják ezt elintézni, hogy az ügyfél ne tudja meg azt, hogy őt éppen megfigyelik pénzmosás gyanújával, de alapvetően még az ügyfél azonosításnál, KYC, a Know Your Customer, ismerd az ügyfeled folyamatoknál is sokat megtudhatnak az ügyfelekről a bankok, és sokan ennél hasalnak el, hogy ez nem megfelelő, nem tudják, hogy kivel üzletelnek, de éppen ezért kapják úgy tűnik a milliárdos bírságokat. Pont beszélgettem én is egy szakértővel, írt cikket is a fintech.hu-ra, és ő is azt mondta, hogy sajnos bármit is teszünk, csökkenteni, visszaszorítani valamilyen mértékben lehet mondjuk a pénzmosást, de teljesen kiiktatni az nem reális röviden. Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mellett ott vannak még a vezetőségi bónuszok is, amelyekről beszéltünk már korábban, tehát mondtuk is, hogy a vezetőség különböző fenntartatósági célokkal összekötése, tehát a bónuszok fenntartatósági célokhoz kötése, az egy megfelelő eszköz is lehet, de gyakorlatban gyakran ezt ki is játszhatják, hogyha túl egyszerű célokat fogalmaznak meg a vezetőkkel szemben. Itt megint csak fontos, hogy egy megfelelő egyensúlyt eltaláljunk, egy megfelelő középutat, amikor egy kihívást jelentő, társadalmi pozitívat generáló, de mégis valamilyen szinten elérhető célt tudjanak a bónuszokhoz kötni.
Igen, itt ugye múlt héten már alaposan kiveséztük, hogy az ESG jelentésekben szereplő adatok, illetve a zöld bónuszok kifizetése az nagyban összefügg, és még jobban össze fog függni a jövőben.
Nagyon fontos a vállalat irányítás is, meg az ESG célok figyelem előtt tartása a bankok számára. Ha találkozunk ilyen problémákkal, és akár úgy érezzük, hogy javul a helyzet, sosem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy valóban javul. Folyamatos szabályozói közbenjárásra is szükség van, folyamatos szabályozói kontrollokra. Nem véletlenül beszélünk ezekről, nagyon sokszor a múltban kialakultak olyan szituációk, amiket senki sem sejtett, mégis később napvilágra kerültek, mindenki meglepődött, hogy nagy vállalatok, akiket nem figyeltek megfelelően, adott esetben profitorientált módon, vagy ha nem is a vállalatok, akkor az alkalmazottaik, kijátszották a rendszert, és ezzel megkárosítottak sokakat. Tehát itt beszéltünk pár példáról is, hogyha ezzel közelebb hozzuk a hallgatósághoz a területet. Tehát ott volt mondjuk a Libor manipulációs botrány. A Libor az egy ilyen, az egy kamatláb, amit még az EU-ban is alkalmaztuk, amikor a Brexit nem történt meg, de alapvetően ez a London Interbank Offered Rate. Ez egy kamatláb, ezen az értéken, ennél a kamatlábnál kölcsönöznek egymásnak bankok, és néhány bank, köztük a Barclays, a UBS és a Deutsche Bank is részt vett egy manipulációs botrányban, ahol a pénzügyi haszonszerzés céljából manipulálták ezt a rátát, aminél egymásnak kölcsönöztek. Jelentős bírságokkal és jogi következményekkel kell szembesülniük, de ez is egy olyan példa volt, ami megtörtént, és senki nem várta volna 2012-ben, tehát hogy nem is olyan nagyon-nagyon rég.
Igen.
Mellette ott van mondjuk a Wells Fargo, ott az óriási teljesítménykényszer miatt az alkalmazottak bankszámlákat hamisítottak, tehát adott esetben olyan ügyfeleknek csináltak bankszámlát, aki nem is kért, az ő adataikat felhasználták, nyitottak egy számlát, rendeltek hozzá bankkártyákat, és akkor így szépítették a számaikat. Itt is lehet egy olyan kettős hatás, hogy az alkalmazottak azok maguk döntöttek úgy, hogy most meg fogják hamisítani ezeket az adatokat, de az is közrejátszhat, hogy mondjuk a banknál olyan nehezen vállalható célokat tűztek ki, hogy egyesek úgy érezték, hogy csak így lehet ezeket teljesíteni, vagy rávettek másokat, hogy teljesítsék ezt, mert nekik abból hasznuk származna.
De hát ez bűncselekmény.
Hát bűncselekmény is, Wells Fargót hatósági bírságokkal, perekkel és még hát sérült hírnévvel is megtalálták, elvárható, hogyha valaki ilyet tesz, vagy valakinek a bankján belül ilyet tesznek. De az HSBC, a világ egyik legnagyobb bankja, 2012-ben is milliárd dolláros bírságot fizetett, mert kiderült róla, hogy megkönnyítette a drogkartelekből és a szankcionált országokból származó pénzeknek az átutalását. Mélyen benne volt egy pénzmosási botrányban, amiről beszéltünk, de rekordösszegű bírságot fizetett annak idején. és azóta is intenzív vizsgálat alatt van. Ez több bankról is elmondható. Annak idején ott volt a Bank of Credit and Commerce International, ami 91-ben, tehát kicsit régebben, akkoriban ez volt az egyik legnagyobb bankbotrány a világon. A bank ez széleskörű csalással volt vádolva, pénzmosással és illegális tevékenységekkel is, és erősen, szorosan kapcsolatban állt szervezett bűnözéssel. Nagy volt a korrupció is különböző tisztségviselők körében. Ez a bank összeomlásához vezetett, ami akkoriban az egyik legnagyobb volt. És persze ott van mondjuk a Lehman Brothers is, amelyik 2008-ban a globális gazdasági világválságnál becsődött. Lehet, hogy ezt nem is kell annyira taglalni, hogy rosszul teljesítő hiteleket csomagoltak újra, és ezeket eladták befektetőknek, és egy egész világot behálózó válságot tudtak generálni. Nem egyedül, több bankkal, de ők például bedőltek.
Igen, és ezt egyébként akár a filmművészetben, akár dokumentumfilmek jellegével nagyon jól feldolgozták. Szerintem ez volt az első olyan nagy bankcsőd, amit nagyon transzparensen be lehetett mutatni, és hát nagyon sokan érezték a bőrükön ennek a bankválságnak a következményeit.
Igen, tehát nem csak Amerikára terjedt ki, hanem az egész világra is, filmek is készültek belőle, és ez is bemutatja, hogy bármilyen korszakban is élünk, 90-es évek, 2000-es évek, 2010-es évek, ha nem is ugyanolyan módon, de valamilyen módon azért a bankok, vagy a bankok egyes alkalmazottai, fogalmazunk inkább úgy, találnak módokat arra, hogy kockáztassanak, ezeket a kockázatokat nem megfelelően kezeljék, és utána pedig a stakeholdereket, az érdekelt feleket, azokat megkárosítsák, még akkor is, hogyha ez nem direkt van így. Éppen ezért az ESG-ben a governance, vagy a vállalatirányítás nagyon fontos az, hogy megfelelő kontrollok legyenek, adott esetben a bank, adott esetben bármilyen vállalat, tisztában legyen azzal, hogy mi folyik a cégen belül, tudja, hogy milyenek a folyamatok, és tudja azt is, hogy a jól definiált folyamatokhoz tartják magukat az emberek. Amellett ott vannak még a kockázatkezelési kérdések, tehát hogy képben van-e mondjuk a bank, vagy mondjuk maga a vállalat a kockázataival, amiben utóbbi időben beemelik a klímakockázatokat is. Fontos képben lenni, fontos megfelelően modellezni ezeket, és felkészülni a legrosszabb esetőségekre is. Feltérképezni ezeket, azonosítani, majd felkészülni rájuk, és emellett még számos ilyen felvetésünk is lehet. Innen is láthatjuk szerintem, hogy a bankbedőlésekből, az emberek megkárosításából, a milliárdos bírságokból, hogy igenis fontos a G betű is az ESG-ben.
Jó, hát szerintem nagyjából végigmentünk azokon a fontos érintettségeken, hogy miért is beszélünk a fenntarthatóság, átláthatóság, korrupciómentesség, tisztességes kommunikáció tekintetében, a vállalatirányításban ezekről a dolgokról, és különösen a bankszektort emeltük itt ki. Még csak annyit fűznék hozzá zárásként, hogy milyen érdekes, hogy a túlzott kockázatvállalás, illetve a bűncselekmények elkövetése az milyen közel áll egymáshoz, tehát mint hogyha egy ilyen nagyon lágy határvonal lenne a kettő között szerintem, vagy ezt csak én látom, így nem tudom.
Hát aki szeret kockázatot vállalni, az néha nem veszi figyelembe azt, hogy mit tesz akkor, hogy a kockázatot vállal, és akkor könnyebb lehet átlépni a jogi határokat is, úgy tűnik.